imádkozzunk. Urunk Istenünk, szented meg szívünket, és add meg nekünk, hogy a mi gondolataink, azok megérkezzenek Te hozzád. Látod, hogy a mindennapokban annyi minden befolyásolja a mi életünket, hogy oly nagy kincs, amikor a Te kezedbe tehetjük le időnket, egész valónkat, hogy most Te add meg nekünk mindazt, amire szükségünk van. Te gyakorolj most jó befolyást a mi életünkre, add, hogy most mindazok a görcsök, azok a nehézségek, amelyeket magunkra tudunk venni, azok most feloldódjanak, most kitisztuljanak. Add meg nekünk, hogy a mi szíveink most egyé váljanak Te előtted, és a Szentlélek megteremtse bennünk az egységet, és a Te neved most dicsőítessék általunk, és tudjunk Téged imádni, mint örökkévaló Istent. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Márk evangéliumából, az első fejezetből, az első 8 verset olvasom. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás proféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is, mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája tebeszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette, utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Ugye egy tipikus adventi történet. Nem tévesztettük el az időpontot, de most a református kalauz szerint ez a mai napi ige. Az adventnek egy tágabb értelmezéséből szeretnék elindulni, hogy a keresztény ember, főleg ugye az új szövetségben élő ember, mindig egy várakozó állásponton van. Tehát mi mindig várjuk Jézusnak az eljövetelét. Egyrészt várjuk az életünkben, hogy minden nap, amikor felvirrad nekünk ugye a nap, és elkezdjük a mindennapi tevékenységünket, akkor az embernek egy napindítás, egy elkezdéskor is, akik lelki gyakorlatot úgymond végeznek, vagy csendességet, vagy bibliaolvasást, akkor azok az emberek mindig várják az Úr érkezését, nap mint nap. Keresik az Isten akaratát, imádkoznak érte, oda viszik az életük dolgait, és aki ebben gyakorolja magát, az tudja, hogy milyen az, és mekkora öröm, amikor ebben a lelki csendességben megérkezik az Isten. Tehát átéljük a mindennapokban azt, hogy megszólítottak vagyunk, hogy a lélek által valóban megjelenik az életünkben az Isten, egy csendességben vele vagyok, és találkozom vele. Másrészt pedig tudjuk, hogy úgy is várjuk Krisztus, mint uralkodót, aki majd visszajön, mint pantokrátor fog visszajönni, tehát aki mindenek felett Úr, nem elrejtve fog nyilvánosan megjelenni a világ előtt, a Szentírás szerint, ugye, hanem dicsőségesen fog megjelenni, hogy minden szem meglátja őt, és mindenki előtt nyilvánvalóvá válik, hogy ő az Úr. Tehát a másodszori megjelenéskor már nincs szüksége Krisztusnak földi hírnökre, olyan értelemben, aki előtte megy, mint keresztelő János, és készíti ő előtte az utat, mint egy olyan elrejtőzködő, még ismeretlen valaki előtt, aki ugye megjelenik egyszer csak a tömegben, mint ahogy keresztelő Jánosnál megjelent Jézus, mint az Isten báránya, észrevétlenül, és egyszer csak ugye keresztelő János rámutat, hogy ő az. És akkor a tanítványok és a Keresztelő János tanítványai látják, hogy Keresztelő János azt mondja, hogy most már őt kövessétek. Ne engem. Tehát ilyen szempontból próbáltam most ezt közelhozni, hogy van ennek egy eszkatológikus végkifejlete, hogy majd ugye megjelenik az Úr, de akkor mint ítélni fog mindeneket, és van egy olyan megjelenése az Istennek, ami hasonlatos ehhez a visszahúzódó, rejtőzködve megjelenő formához, amit mi is gyakorlunk, a világ szeme elől elrejtve. Mert mindenki a lelkében, a szívében találkozik Istennel, a világ szemétől elrejtve, és egy belső, titokzatos, vagy emberi szemekkel elrejtett úton éljük meg az Istennel a kapcsolatot, természetesen közösségben is, tehát úgy is, hogy lássák ezt az emberek, mert most, amikor elindultak, vagy eljöttek ide a templomba, akkor azok, akik tudták, hogy hova jönnek, azok előtt világos volt, hogy ide jönnek. És végül is ez, hogy ide eljöttek, ez egy találkozás. Nem velem, hanem azzal az Istennel, akihez jöttünk, és ezt jó így is tekinteni, hogy nem velem, és igazából nem is, persze emberekkel is, hogy egymással is találkozzunk, de hogy amikor elindulunk így, ezen a belső úton, és közben még ugye lépéseket is teszünk a külső világban, és megérkezünk ugye a templomba, hogy megérkezünk a gyülekezeti terembe, és leülünk, akkor mi megtesszük azt a lépést, hogy készítjük az Úrnak az útját. Készen vagyunk. Eljöttünk, és azt mondjuk, hogy az a lelki és testi magatartásunk, hogy most itt vagyunk, és várjuk, hogy ő is megjelenjen. Na most ez az a titokzatos pont, ami minden egyes igehirdetőnek, vagy minden egyes gyülekezeti alkalomnak is sarkalatos pontja, hogy mennyire tudjuk megjeleníteni, mennyire tudjuk megélni, hogy itt van Isten köztünk, ahogy ismerjük ezt az éneket. Mert akár az igehirdetésnek, akár a gyülekezeti tagoknak is az a közös feladatuk, vagy lehetőségük, hogy azt a légkört, azt a jelenlétet önmagukban és közösségükben hordozzák, hogy az Isten meg tudjon jelenni közöttünk. Az a Keresztelő Jánosi magatartás, amit itt láthatunk, hogy ő elmegy, meghirdeti, hogy el fog jönni majd Krisztus, aki ugye nálánál nagyobb, és meghirdeti azt a programot, hogy készítsétek az Úrnak útját, ez nem ér véget akkor, amikor ugye Jézus megjelenik, hanem ez folyamatosan a mai napig tart, az útkészítés. És mi is ennek részesei vagyunk, és boldog az a pillanat, amikor az Isten igéje megérkezik hozzánk, mint ahogy Keresztelő Jánoson keresztül is az Isten igéje érkezett meg. Egy ember, aki hordozza az Isten üzenetét, és egy adott helyen, egy adott pillanatban ki tudja azt mondani, és hiteles, rajta keresztül az Isten üzen, és akik ott vannak, átérik azt, hogy az Isten jelen van. Lényegében ez történik a mai napig azóta is. Ez az Isten munkájának a folyamata. És vannak emberek, akik ezt meghallják, megértik, és rezdül az életük, és tudnak választ adni erre a találkozásra. Tehát a Keresztelő Jánosi magatartás, az sokszor úgy érezzük, hogy egy kívülálló dolog, tehát mi várjuk a Keresztelő Jánosokat, hogy jöjjenek. Azok az emberek, akiken keresztül ugye mi megkapjuk ezt a fajta lelki töltődést, igei üzenetet, akiken keresztül átéljük mi is. Másrészt pedig mi magunk is Keresztelő Jánosi lelkületű emberekké fogunk válni, mert mi magunk is hordozzuk ennek a jelenlétnek a valóságát, és úgy, ahogy nekem vannak emberek, akik számomra hordozták és megnyitották az Istennel való találkozás pillanatát, Úgy gondolom, hogy az isteni gondviselésben én magam is, vagy bárki, akik itt vannak a testvérek, ugyanúgy hordozzák az Isten jelenlétének a megnyilvánulását. Tehát a gondolatainkon, az érzéseinken, a cselekedeteinken keresztül készítsétek ugye az Úr útját. Ez azt jelenti, hordozzátok. Hordozzátok őt. Tegyetek mindenféle, úgymond az útból. A hegyeket ugye hegyek azok szálljanak alá, a völgyek emelkedjenek föl. Minden akadályt hárítsatok el az útból, hogy ő megérkezzen. Ezek az akadályok, amelyek ugye hegyek formájába, vagy völgyek formájába vannak megfogalmazva szimbolikusan, ezek a lelki tartományokban levő akadályokat jelölik. Nem külső hegyekről van szó. Nem külső völgyeket kell nekünk arrébb hordanunk. Persze néha a külső világban is nehéz megteremteni a feltételeket, hogy legyen olyan hely, ahol összejövünk, legyen olyan alkalmas idő, amikor össze tudunk jönni. Ez is gondoljuk meg, hogy mennyi akadályba ütközik, hogy tegyük fel, ide eljöjjünk rendszeresen. Sokszor félre kell tennünk dolgokat, át kell az egész napunkat rendezni, alá kell rendelnünk dolgokat, az, hogy fizikailag időt tudjunk szakítani. A másik része is fontos, hogy amikor a külső feltételeket megteremtettük, az még nem biztos, hogy a belső feltételünk is megvan. Tehát például ugye így magyarázhatjuk azt, hogy járnak ugye emberek templomba vagy igei alkalmakra, és megteremtik az időt, a feltételt is, viszont sokszor talán nem tudják azt a belső feltételt is megteremteni, és ezért az ige hallgatás, vagy az Istennel való a kapcsolat is, ugye nem mindig sikeres találkozás. Mert vannak hegyeink, meg vannak völgyeink, amelyek ott vannak, és leárnyékolják a dolgokat. Persze én nem mondom azt, hogy nekünk ideális embereknek kell lennünk, hogy nekünk mindig sík terület, és a lelkipásztor sem az. A lelkipásztornak is vannak völgyei, hegyei, és ő is ugyanezt megjárja, mert hogy ő is az útkészítés folyamatában van benne, de a gyülekezet is benne van ebben a folyamatban, és itt az egésznek a dinamikáját akarnám megragadni, hogy ugye van a küldött, és vannak azok, akik a küldött, akikhez küldetik, és a kettő egysége határozza meg a találkozás pillanatában, hogy az Isten egymásnak ajándékozza a kettőt. Az ige hirdetőt úgymond, és az ige hallgatót. És ez egy ajándék pillanat. Ezt el kell kérni. Egyrészt ugye az, aki viszi az üzenetet, az is elkéri, hogy igyekszik megtalálni azt a hangot. Másrészt pedig az ige hallgatók, akik egyrészt fizikailag létrehozzák azt a teret, hogy megtörténhet, másrészt pedig lelkileg magukban létrehozzák azt a lehetőséget, hogy most ugye, amikor hallgatom, amikor én közösségben vagyok, akkor az Istennek van lehetősége megszólalni és hatni az én életemre. Tehát íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti útadat, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyetek egyenessé ösvényeit. Ez egy program, amit mondhatunk úgy is, hogy Krisztusban már véget ér, és más ugye a Krisztusban beteljesedik, és addig mutat. Másrészt pedig azt is látjuk, hogy a Krisztussal való találkozás mindig egy folyamat az életünkben. Tehát aki csak egyszer találkozik a Krisztussal, ugye abból azért nem lehet egész életen át élni. Hanem találkozunk, tehát bizonyságot adunk róla, hogy találkoztunk. Lehet belőle úgy élni, hogy én találkoztam, és tényleg megragadta az én szívemet. De azt kell, hogy legyenek még találkozási pontjaim, és hogy ez az én életemet ugye folyamatosan érlelje, És ilyen formán, akkor az Úr útja az egy élő dolog. Az Úr útja mindig élő. Sőt, ugye Jézus azt mondta, én vagyok az út. Ebből is láthatjuk, hogy az út az élő. Vagyis az Isten hozzánk érkező útja élő, és a mi útunk az Istenhez is élő dolog. Nem lehet másképpen az Istennel találkozni, csak úgy, hogy én ott vagyok, és ő ott van. Másképpen nem lehet az Istennel találkozni. Nem lehet úgy vele találkozni, hogy leírjuk, hogy milyen az Istennel való találkozás. De én nem vagyok ott, és ő sincs ott. De leírom, hogy ilyen az Istennel való találkozás. Ez nem az Istennel való találkozás, ez beszélgetés arról, hogy az Istennel milyen a találkozás. Ez volt Keresztelő Jánosnak egy különösen nagy adománya, hogy ő úgy megtudta, egyrészt ugye meg minden embernek, minden ige hirdető, aki tudott úgy az emberekre hatni, hogy közel hozta őket az Istenhez, nagy ébredések, vagy bármire gondolunk. Ez volt ennek a döntő pontja, hogy ott ez megtörténik az emberekkel, hogy mindenki én ott vagyok, Isten ott van, és ez a találkozás megváltoztat. Ugye Jézus ereje is ebből ered, hogy az ő tanításának, a csodatételeinek az ereje, és a megváltás ereje is ebből ered, hogy abszolút az isteni jelenlétben cselekszik, szól, az isteni jelenlétben nyilvánítja ki azt, hogy megbocsátottak a te vétkeid. Mert ha én nem ebben a jelenlétben mondom ki azt a szót, akkor annak semmi hatása nincsen. Az örökké való dolgokra nézve. Tehát én mondhatom bárkinek azt, hogy megvannak bocsátva a te bűneid. De azt csak én mondom. Az nem ér semmit. Ha isteni tekintély van mögötte, és valóban az Isten megbocsátja az ő bűneit, akkor, mikor én azt mondom, hogy megvannak bocsátva a te bűneid, akkor abban erő van, és felszabadul az az ember, és valóban átéri a bűnbocsánat erejét, és megváltozik az élete, és azt mondja, igen. Én mostantól kezdve más ember vagyok. És Keresztelő János, amikor ugye meghirdette a bűnből való megtisztulást, ugye, hogy vízzel keresztelte meg őket a bűnök bocsánatára, akkor lényegében ezt a találkozási felületet hozta létre. Amikor is az emberek tényleg, akik eljöttek ő hozzá, és ott ugye megtörtént, hogy Jordán vizében megkereszteltettek, akkor ők a bűnök bocsánatára kereszteltettek meg. És ez nem egy mechanikus dolog, hogy Keresztelő János ugye meghirdette a bűnök bocsánatát, és ott aki éppen él és mozog, az most oda megy, és akkor úgymond tisztázza az ő dolgait. Emögött egy mélyebb tartalom van. Tehát azért próbálom ezt, és a mai napig is ugyanez érvényes, hogy amikor mi ugye akár az úrvacsorával feloldozást adunk, és hogy megvannak bocsátva a ti vétkeitek, és örök életetek van Jézus Krisztusban, ugye, ez is egy ismétlődő liturgiai elem, de egy nagyon fontos tartalom van mögötte. Azt feltételezzük, és úgy vagyunk jelen, és azt éljük meg, vagy azért imádkozunk, és azért vagyunk ebbe a közösségbe, hogy úgy, ahogy a Keresztelő János idejében megtörténik a bűnöknek bocsánata, mi már Jézus Krisztus jelében vagyunk, ugye, hogy megkereszteltetünk az ő halálában, és valóban megtörténik az az átalakulás, hogy átmegyünk az egyik világból a másik világba. Átmegyünk az egyik világból a másik világba. És a mi lelkünk találkozik az Isten lelkével. És megtörténik az velünk, amiről beszélünk. Az történik meg velünk, amit hirdetünk. És itt jön ugye az egész dolognak a lényege, hogy szenteljétek meg az én nevemet ugye magatok között. Az Isten nevének a megszentelése is az Ószövetségben is azt jelenti, hogy amit teszünk az ő nevébe, az az, amit teszünk, nem pedig más. Amit fogadunk az ő nevében, az az, amit fogadunk, nem pedig más. Amit megtagadunk az ő jelenlétében, az az, amit tényleg megtagadunk. Amitől elválunk, az tényleg az az ő jelenlétében, amitől elválunk. Amire azt mondjuk, hogy most már nem tesszük, az tényleg őszintén azt mondjuk, hogy nem tesszük, és akkor elválunk tőle, vagy amit megbánunk, ugye vétkeinket, azt tényleg megbánjuk. És ennek ugye az isteni oldala az, amit ígért az Isten, hogy ezt megbocsátja nekünk, azt tényleg megbocsátja. Amit ígért az Isten, hogy megszabadít bennünket, ő tényleg megszabadít. És amikor ígéri, hogy örök életünk van, itt a földi mulandó síkon, ahogy látjuk, hogy milyen rövid az élet, akkor tényleg örök életünk van. Tehát nem jó, ugye az Isten igéje azt mondja, hogy a visszáshoz visszás vagyok. A hűségeshez meg hűséges. Tehát, hogy azt a mértéket adja vissza ránk az Isten, sokszor amilyen mértékben mi ővel a kapcsolatunkat megéljük. És ez valahol törvényszerű dolog. Nem az Istenre kell haragudni, hogyha ezzel szembenézünk, úgyhogy miért van így az életünkben. Hanem azt kell meglátni ebben, és azt az igazságot próbálom itt most felemelni, hogy nem is történhet másképpen. Nem is történhet másképpen. Mert csak úgy történhet, hogy amilyen szinten én ugye átadom, amiről most eddig beszéltem, önmagamat ebben az isteni találkozásban, olyan mértékben tudja visszaadni nekem Isten mindazokat a jókat, amiket persze, hogy megígért. Olyan mértékben tudja visszaadni is. Ez nem azt jelenti, hogy az én cselekedeteim alapján van akkor az én megigazulásom. Ez nem azt szeretném aláhúzni, hogy akkor tehát mi, a mi cselekedeteinken van a hangsúly. Hanem így is a kegyelmen van a hangsúly. Mert az Isten kegyelme ott van mindezek fölött, és az Isten kegyelme munkálja bennem azt, hogy én odaadom magamat. És ezeket a dolgokat őszintén megélem az Istennel való kapcsolatban. Mert Keresztelő Jánoshoz is azok az emberek nem azért mentek oda, mert ugye Keresztelő János teveször ruhát viselt, vagy sáskát evett, vagy erdei mézet. Nem a külső forma volt a lényeg, hanem az a lelkület, ahogy Keresztelő János meghirdette a jelenlevő isteni tervet, és amiről beszélt, annak a valósága volt az, ami az embereket oda vonzotta, mert ez egy légüres térben jelent meg, ahol nem történt semmi. Ahol ment minden a maga útján, de semmi nem történt. Az embereknek az élete nem tudott változni. És ez a tömeg, ami megjelenik, ez végül is a változást vágyó embereknek valamilyen szintű megjelenés, akik vágynak arra, hogy az életükben megtörténjen végre az, amire lélekben szeretnének eljutni. Terhek alatt vannak, mint ahogy mi is. Ahogy várjuk a változást. És a Keresztelő János pillanata az életünkben, azért mondom, hogy az mindig jelen van. Az mindig jelen van. És az ördögnek igazából a legnagyobb csalása az, hogy elhiteti velünk, hogy most nincs itt. Ez a pillanat. Elhiteti velünk, és olyan lelki állapotokba hoz bennünket, és mi magunkat is közben azért segítjük olyan lelki állapotokban, amikor azt hiszük, hogy most ennek, meg annak, meg amannak kéne megtörténni, hogy nekem meglegyen ez a pillanatom. Pedig ez a keresztényi dolog, hogy kimenni a Jordán vizéhez, ez nem egy extra dolog volt. Ott volt a Jordán eddig is. Nem? Egy hétköznapi dolog. Mindenki látta ezt a folyót. És persze szimbolikus cselekedet, hogy bemerítette őt, ugye, őket ugye a vízbe, és akkor megtisztultak. De nem is ez a lényeges, hanem az, hogy megtörténik ez a tisztulás. Nekünk már nem kell elmennünk fizikai helyekre, nekünk nem kell különleges dolgokat igénybe vennünk ahhoz, hogy megtörténjen ez velünk. Mert Jézus azt mondja, hogy nem kell nektek se Jeruzsálembe menni sehol, hanem lélekben és igazságban imádjátok az Istent. Az Isten ilyen követőket keres. Ugye a samáriai asszonynak ezt tanítja Jézus. Hogy akik lélekben és igazságban keresik az Istent, azok megláthatják őt. És nincsen más kritérium. Ezért ez a lélekben és igazságban, ezt én úgy fordítanám le, hogy ha te lelkedben őszintén kívánod az Istennek azonnali jelenlétét, akkor az megvan. Mert az Isten mindenütt jelen van. Ez az ige is ebben, az Isten mindenható és mindenütt jelen van. Másodszorban pedig, hogy igazságban, az nem a mi igazságunkat jelenti, hogy mi már megtisztultunk, és majd akkor jelenik meg Isten, amikor mi ugye bűntelenek vagyunk, és majd teljes igazságban ott állunk lélekben, mert mi most már jók vagyunk, és végre magunkra ezt kimondhatok, és akkor az Isten majd megjelenik, mert már méltók vagyunk arra, hogy meglássuk. Hanem pont az az igazság, a mi igazságunk az, hogy nincsen igazságunk. Abban az igazságban tudok legőszintébben megállni, hogy én ez vagyok, aki vagyok. És ez az igazság, ugye? Ennél pontosabban nem lehet megfogalmazni az ember mindenkori helyzetét, hogy az ember azt tudja mondani az Isten, én az vagyok, aki most vagyok, Uram. Így jöttem, így, ahogy vagyok. Az én elrendezetlen dolgaim. Vagy bármi, ahogy vagyok. Ez a számomra a lélekben és igazságban állapot. És mindig is ez lesz. Ebben viszont ott van jelen az Isten. Ott van jelen az Isten. És amit ebben a helyzetben én kimondok, annak ugyanolyan hatalma és ereje van az imádságomnak, a bűnvallásomnak, mert az egyenes úton megy az Istenhez. A Jézus Krisztus neve által. Ha ő segítségül hívom, és ugye megjelenik az én életembe, és Keresztelő János erre mutat, hogy nézzetek az Isten bárányára, itt van. Azt az itt vant, azt értsük egy kicsit úgy, hogy az az itt van, az most már kiterjedt az időben, az azt jelenti, hogy minden pillanatban itt van. Aki eljövendő, az már itt van. Csak az az a pillanat, amikor majd meglátjuk a másik formájában, de ő már itt is van, és minden pillanatunkban jelen van. És most az a kérdés, hogy mennyire vagyunk ebben tudatosak. Mert egyetlen egy probléma van, és ezzel zárom végül is ezt a gondolatot, hogy lehet úgy élni, hogy mindig arra várunk, hogy végre megtörténjen az, amire várunk, és közben, ami megtörténhetne, az mindig ott van. És nem kellene várnunk rá, hanem történhetne velünk. Tehát sok ember életét egy hajszál választja el attól, amire vágyik. Most így lelki értelemben mondom, az Istennel való. És az emberek, pont a kegyelem az, vagy ha valaki segít, vagy jön egy Keresztelő János az ő életébe, pont ezt csinálja meg. Vagy egy igehirdető, vagy egy lelki ember. Hogy ezt a vékony, hajszálvékony elválasztást, amit mégiscsak átélünk, mert így gondoljuk, úgy gondoljuk, éppen most úgy érezzük, hogy ez nekünk nem megy, vagy bármi, azt annyira egyszerűvé tudja tenni, hogy leesik a tantusz, hogy igen. Hát itt vagyok. Nem is értem, hogy miért tartott ez ennyi időt? Hogy én idáig eljussak. Vagy például ugye egy hosszú életen át különböző szenvedélyekbe vagy bűnökben élő embernek egyszer csak ugye leesik, hogy mit tettem. Ez a pillanat, ez távol volt tőle, mint addig látszólag nagyon távol, mert ugye egész életét eltékozolta. De másrészt meg, ha végignézze az ember így a dolgait, akkor azt látja, hogy ez mindig ott volt egészen közel hozzám. Csak nem láttam. Nem láttam, hogy ki vagyok, mit csinálok, hogy miért így teszem. Eltakarta előlem. Az a sok minden, ami bennem kavarodik. Tehát a keresztelő Jánosi pillanat az, amikor a víz, most ezzel a képpel élek, kitisztul. És én meg megtisztulok, most ha az életemet nézem. Hogyha ugye oda megyek egy folyóparthoz, és elkezdem csapkodni egy bottal a vizet, akkor ugye felkavarom. Mi ezt csináljuk? Az Isten pedig mit csinál? Az Isten pedig lenyugtatja ezt a vizet a kegyelmével, azzal a pillanattal, hogy ő hív magához bennünket, és ahogy elsimul a víztükör, akkor egyrészt meglátom önmagamat a vízben, ebben a kegyelmi pillanatban a saját arcomat is meglátom, és meglátom minden dolgaimban azt, amit tettem, mert tisztán kezdem látni el önmagamat. Mint ahogy Péter ott a csónakban, amikor Jézus megtette a csodáját, és nem szólt semmit sem, ugye Jézus, hogy most mi a te bűnöd, akkor azt mondja, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mert olyan csendet hirtelen, annyira kitisztult Péterben a lélek látása, hogy azonnal tudta, hogy kicsoda Jézus, és kicsoda ő. És ehhez nem kellett Péternek elzarándokolni. Sehova semmi dolgot nem kellett tenni, egyszer csak a találkozásnak kellett megtörténni. És igazából ezen akkor az utolsó gondolat, hogy ahhoz, hogy találkozzunk Istennel, nincs semmi, ami elválasszon. Ez kell igazából, erre kell rádöbbenni. Ami elválaszt, az a bot. És az, hogy csapkodva van a víz. De nem kell csapkodni. Abba kell, egyszerűen megszűnik az ember ebben a görcsösségében. Abba hagyja. Van egy pont, amikor abba hagyja az ember, és utána rá lel erre. Erre a pillanatra, hogy abba lehet hagyni a dolgokat. És ebben gyakorolja magát. Ez végig is a csendességünk. Vagy a lelki odafigyelésünk az Istenre. Amikor a botot letesszük, és figyelünk a vízre. A lélek vizére, ami éppen ér bennünket. És erre szeretném akkor bíztatni a testvéreket, hogy menjünk bele ebbe a pillanatba. De ne csak akkor, amikor eljövünk. Mert ez a pillanat nem úgy jön el, hogy mi azt mondjuk, hogy 10-től 11-ig, vagy 6-tól 7-ig, vagy 6-tól fél 7-ig, vagy bármeddig. Az Isten órája nem úgy jár, mint hogy mi azt gondoljuk, hogy akkor ugye jelenik. Az isteni találkozás az egyrészt az én időmben is történik, de nagyon fontos az, hogy az Isten idejében is történik. És az embernek ezt is figyelembe kell venni. Ugye van olyan ember, aki vár esetleg Isten, és azt mondja, hogy jó, tovább nem várok. Mert nincs már nekem arra időm. És akkor elmegy a találkozás mellett. Keresztelő János pedig elhozza ezt az időt, keresztelő Jánosi pillanat, és ez a pillanat pedig itt van most is, mindig a mában. Ugye azt mondja, Szentes, ma ha az ő szavát halljátok meg, nekem éjtsétek a ti szíveteket, és ezt kívánom akkor mindnyájunk számára. Most bárhogy is vagyunk, lélekben és igazságban menjünk, lélekben úgy, hogy őszintén, igazságban úgy, hogy úgy, ahogy vagyok, és az isteni időbe lépjünk bele. És megjelenik nálunk is a Jordán. Most szimbolikusan a Jordán partja, persze mi már Krisztusban vagyunk, és Krisztus keresztfája, akkor így mondom, és ott vagyunk a Golgotán. És ott vagyunk húsvét üzenetében, a feltámadásban, és ott van az életünk a középpontban, és történik velünk az Istennel való találkozás. Ezt akartam aláhúzni, és nem pedig tudunk az Istennel való találkozásról, de nem történik. Ez az, ami a másik oldal, hogy át kell mennünk a túlpartra, hogy történjen velünk az, amiben hiszünk. Mert a hit azt jelenti, történik velem az, amiben hiszek, amit megélek. Bennem, velem történik, és én találkozom, ugye Istennel, nem más, én hiszek. Én találkozom, én szabadulok, és én élem meg ezeket a dolgokat. Tehát nem abban hiszek, hogy ilyen van, csak éppen velem ugye nem történik. Ez a hit nem az a hit. Ez elhívése valaminek, amit én nem tapasztaltam meg. És ha azt hiszem, hogy ez a hit, akkor ez becsapás, önmagam becsapása, mert ebben csak hiszek a hitben, és nincsen hitem, amely felszabadít, ami az Istennel való találkozásra elvezet. És ezt a hitet kell nyugodtan akkor eldobni, és azt mondani, hogy Uram, én szeretnék egy olyan hitet, amikor a dolgok úgy vannak. És én is ott vagyok abban, és te is ott vagy. Ezt az élő hitet. Imádkozzunk ezért. Mennyi édesatyánk, add meg a mi közösségünket, és add meg, hogy ez a találkozás, amikor eljövünk hétről hétre, hogy az Isten tiszteleti alkalmak is olyan idők legyenek, amikor a te időd is találkozik a mi életünkkel, és szimbolikusan megjelenik fölöttünk a te kegyelmes akaratod, és úgy, ahogy vagyunk, átéljük azt, hogy nincsen elválasztás. Minden elválasztás, és mindaz, amit úgy érezzük, hogy nincs meg bennünk, hogy most nem vagyunk készen, hogy sok a hegyünk, hogy sok a völgyünk, hogy annyi minden akadályoz abban, hogy veled találkozzunk. Az a te kegyelmed által igazából félretétetik. Hiszen Keresztelő János is arra bíztat bennünket, hogy tegyük félre mindezeket. Készítsétek az Úr útját. Tegyétek félre ezeket a dolgokat. Hagyjátok el, vagy hagyjátok abba. És akkor megjelenik a te gyógyító kegyelmed mindnyájunk élete fölött. Te ismered most lelkünk állapotát, testünket, egészségünket, egész valónkat. Hát, hogy most hazamenve a veled való találkozásban maradjunk, ne hagyjunk itt, hanem jöjj velünk haza, és légy velünk, és minden nap tudjunk veled kezdeni, és napközben is tudjunk rád figyelni, természetes módon. És szólj hozzánk, oldozz fel, hát, hogy kimondjunk dolgokat a veled való jelenlétbe, elhagyjunk, és tudjunk felvenni dolgokat, amelyeket te adsz nekünk. Tisztíts bennünket, add a te szent lelkedet. Köszönjük, hogy te mindenütt jelen való Isten vagy. Nincs olyan hely, ahol te nem vagy jelen. Csak mi érezzük azt, hogy te nem vagy jelen. Csak mi gondoljuk azt, hogy te nem vagy jelen. Közben te végig ott voltál. És itt is jelen vagy közöttünk. Szentelj meg tehát bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.